Kedves hallgatóink, mai madarunk egy ritkán látott vagy kevesek által ismert madár, a pajzsos cankó. Halmos Gergővel, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatójával beszélgetünk róla. Szervusz, Gergő!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Az idei tavasz nagy élménye volt számomra, hogy ilyen parti, totyogós parti madarakat láttam nagyobb számban egy lecsapolt tavon, és láttam pajzsos cankót is, nem én ismertem föl, hanem mondták, hogy az. Olyan szalonkaféle madár, olyan alakja van, hosszú csőre, de miért pajzsos? Nem volt neki pajzsa.
Hát igen, ezek a totyogósak, így hívtad, a parti madarak, amik elsősorban így a sekély vízbe, vagy a víz és a part határán, tehát mindenképpen víz által érintett területeken, de elsősorban a talajból, hát illetve iszabból táplálkoznak, és így szaladgálnak, totyognak jobbra-balra.
És mint a varrótűvel ezzel a hosszú csőrükkel így végig
hát a különböző
varják az iszapot.
Alakú és hosszúságú csőrükkel a különböző részeit tudják ennek a iszapnak, talajnak szondázni, és általában egyébként elég érzékeny is a csőrük, tehát hogy tényleg szondáznak, tehát a csőrük vége is érzékeny, sok idegvégződés van benne, meg tudják is a csőrök végét sokszor mozgatni, tehát egy nagyon speciális képességekkel rendelkeznek, mert általában a parti madarak. A pajzsos zankónak egyébként a parti madarak között szerintem viszonylag rövid csőre van, tehát hogy ugyan hosszabb, mint egy nem parti madárnak, de nem egy ilyen nagyon hosszú, hanem mondjuk azt, hogy közepes hosszúságú csőre van.
Miért pajzsos?
A pajzsos az elsősorban csak bizonyos időszakokban tapasztalható, mert hogy a hímeknek a nászruhája, ez egy ilyen nagyon látványos tollazat, ami pajzszerűen alakul ki. De egyébként érdekes, mert hogy a hímek között is sokféle színezet is tapasztalható, meg sokféle mértékű a tollruha kiterjedése is, és ez kapcsolatban azzal, hogy hogyan viselkednek. Mert hogy egy nagyon bonyolult szociális rendszerük van, amiben,
bocsánat,
amit
de azért
vizsgáltak.
Még erről a pajzsról beszéljünk, hogy ugye a hallgatók nem látják, hogy kell ezt elképzelni.
A feje körül a meghosszabbodott nyaki tollakból kialakul egy ilyen, hát egy gallér akár,
ilyen
azt kör is gallér,
ugye, mint azok a régi spanyol, ilyen barokk vagy olyasmi,
és ez ráadásul hát különböző színű tud lenni, de a legdominánsabb egyedeknél ilyen egészen, hát ilyen vöröses-barna mintázott színezetet vesz, illetve hát a fej tetején is vannak tollak, amik nagyobbak, mint a tojóknál, vagy a kevésbé domináns hímeknél, és így, hát végülis ez a spanyol főúr, az egy megfelelő hasonlatot kellően parádézni tudnak ezek a madarak is, úgy, mint annak idején ezek a főúrak, és hát ezeket a dürgési időszakban, mint ahogy mondjuk a túzok, amikor dürög, és szintén a nagy tollazatát felfújva, meg a farok tollait kitárva mutogatja, ők is ezt így demonstrálják, és hát ilyen ugyanúgy, mint ha már a túzokot hoztam példaként, kvázi egy ilyen legbe, tehát egy ilyen dürgő csoportba, teritoriumot védenek, és elég agresszívek egymással szemben is. De hát ami érdekes, hogy vannak ezek a nagyon domináns hímek, amik teritoriálisak. Vannak a kevésbé dominánsak, amiknek nincs ilyen szép színezet, hanem inkább ilyen világosabb, de még azért nekik is van valamennyire egy kifejezettebb, ilyen pajszerű tollazatuk. Azokat valahogy megtűrik ezek, és úgy tudnak párhoz jutni, hogy ők ott elvándorolnak az egyes teritoriumok között. És aztán vannak a még ritkább, amit nem olyan régen fedeztek föl, hogy vannak olyan hímek is, amik úgy néznek, mint a tojók, és azok kvázi csalnak. Tehát, hogy ők azt mondják, mintha tojók lennének, de amint lehet, akkor párosodnak a tojókkal, és viszont ők nem tartanak teritoriumot, és ezek öröklődő tulajdonságok. Tehát ez a ökológiai fogalmak szerint egy olyan játék, ahol kialakult egy viszonylag stabil aránya ezeknek a különböző viselkedési és kinézeti formáknak, amik így egy működőképes rendszert tudnak fönntartani, hogy mindenkinek jó, vagy legalább mindenkinek stabil. Ha nagyon sok lenne a csaló, akkor nyilván nem lenne értelme. Viszont a kevés csaló az elfér ebbe a rendszerbe, és hát ezt nagyon sokat vizsgálgatták pont emiatt, mert nagyon egyedi rendszerük alakult ki, és ráadásul itt nem is beszélhetünk olyan klasszikus értelembe vett párokról, tehát, hogy...
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy hát a tojó azért csak a legszebb, meg legnagyobb pajzsú hímet választja, nem? Vagy akkor neki mindegy, és akkor több hímmel is tud párosodni?
Hát igen, tehát, hogy ezekben a lekekben azért nem feltétlenül arról van szó, hogy kit választ a tojó, hanem kié a terület, és az határozza meg, de pont itt a pajzsos szankoknál ebbe jön be az a csavarás, hogy vannak más viselkedést követőek, akik szintén képesek ebben a viselkedési rendszerben fennmaradni, és így a csavargók is tudnak valamilyen szerepet kapni.
Poligám? Egyébként, vagy akkor ő a tojóját is védi?
Hát pont emiatt a bonyolult rendszer miatt ez sokkal inkább nehezen lekövethető. Sokszor azt hiszük, hogy egy stabil párban vannak, és akkor, ha megnézzük genetikai vizsgát, akkor kiderül, hogy azok az utódok nem is azért a párja kietette. És így ezt a poligámiát, mint poliandriát is föl lehet tételezni, illetve bizonyítottak is több esetben, tehát azt is, hogy egy tojó több hímmel, meg egy hím több tojó.
Hát, egy félszakaljában több szülőnek van genetikai állománya. Hol és mikor lehet megfigyelni Magyarországon? Most részben már elmondtad, hogy milyen típusú élőhelyen, de Magyarország melyik területén és melyik hónapban?
Itt elsősorban átvonuló madarakról beszélünk. A tavaszi és őszi időszakban, április-május, illetve szeptember-október környékén lehet nagyobb csapatokat megfigyelni. Elsősorban olyan vizes élőhelyeken, ahol jellemző ez a sekélyvizes terület, tehát akár víz járt a gyep területeken, vagy kifejezetten vizes élőhelyek part vidékein, vagy akár olyan helyeken, ahol nagyobb vizekben vannak zátonyok, vagy olyan parti zónák, amik számukra alkalmasak, megfigyelhetőek.